Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a mai igehirdetésben egyetlen szóról szeretnék prédikálni, egy olyan szóról, amelyik így szó szerint nem szerepel a mai alapigében, de számomra mégis erről az üzenetről szól ez a mai textus. Hallgassuk most meg így ezeket a sorokat, és ez a szó ez nem más, mint a szabadságnak a kérdése. Így hallgassuk meg a mai alapigénket, ahogy megírva találjuk Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelében, a 8. fejezet 12. versétől a következőképpen. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy a test szerint éljünk. Mert a test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kapjátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Amen. Kedves testvéreim, sok mindent lehetne erről a mai igéről szólni. Én most ezt a kifejezést választottam, hogy szabadság. És ha a mai ige tükrében nagyon-nagyon röviden össze kellene foglalni, hogy mit mond Pál apostol a szabadságról, és ezen keresztül mit tanít a kereszténység, akkor elmondhatjuk azt, hogy a szabadság az mindig valakihez kötött szabadságot jelent. Vagy emberhez kötött, vagy ahogy a Szentírás mondja, a testhez kötött szabadság, vagy Istenhez kötött szabadságról beszélünk. És akihez tartozunk, akihez hozzá van kötve a mi szabadságunk, az meghatározza az életünket, tetteinket és azok mozgató rugóit is. Mai igényben azt mondja Pál apostol, mert ha a test szerint éltek, akkor ehhez vattok hozzá kötve, ez határozza meg a gondolkodásotokat, akkor meg kell halnotok. De a lélek által megölitek a test cselekedeteit, akkor élni fogtok. Bibliai igével, bibliai szóval kifejezve, valaki valami mozgat minket, ezt nevezhetjük vagy a testnek, vagy pedig a szent léleknek. És nézzük meg ezt egy nagyon konkrét példán. Az elmúlt napokban elém került Shakespeare-nek a Hamlet című drámája, és kicsit utána hallgattam, már nem is olvastam, utána hallgattam, meghallgattam egy előadást egy Arató László nevű irodalom tanártól, aki a következő nagyon fontos dolgokat mondja magáról a drámáról, arról a korról, amiről született, és elsősorban arról a kérdésről, amire választ keres ez a dráma. Mindennek mértéke az ember, mondja Protagoras. Ez a mondat fennkölt, ha az emberen az emberiséget vagy az emberiességet értjük, de életveszélyes, ha az egyént. Azaz, ha az azt jelenti, hogy nincs más mérce, mint az én érdeke önkiteljesítése. A reneszánsz individualizmusnak ez a problematikussága áll Shakespeare Nemeth drámájának a középpontjába. Például, szabad-e ölni, ha jobb királynak tartom magamat, mint az éppen uralkodó, és ha vágyom a lehetőségeire, a birtokaira, a nejére? Hamlet nagybátyjának, apja gyilkosának, Claudiusnak a válasza, igen. Érvényese még a ne ő parancsolata 10 parancsolatból. Eddig az idézet. Vagyis Arató László irodalom tanár onnan nézi az egész drámát, hogy van egy kor, a reneszánsznak a kora, ahol minden változik, ahol egyre inkább előtérbe kerül az egyén, az egyénnek a gondolkodása, a döntése, és egyre inkább kérdésessé válik az, hogy mit jelent igazából a szabadság, mi az, amit az ember megtehet. Megteheti azt, hogy egyszerűen megöli az öreg királyt, mert alkalmatlannak tartja, vagy azt gondolja, hogy ettől neki boldogabb lesz az élete, vagy nem teheti meg. Mi az, ami ebben a mai világban változik? Mi írja felül, és ez a mai ember kérdése is, mi írja felül az évszázados, évezredes, sőt, az Isten által előírt törvényeket? A test ural minket, vagy a Szentlélek? És az egyik válasz az így szól, egészen az ókortól, a Protagorasztól kezdve, hogy mindennek a mértéke az ember. Vagyis mi az, ami jó, mi az, ami nekem élvezetet okoz, ez a lényeg, és ez határozza meg a döntéseimet. Szabad-e ölni, ha jobb királynak tartom magamat, mint aki éppen uralkodik, ha vágyom a lehetőségeire, a birtokaira, a nejére? Szólt a kérdés a bevezetőbe. De folytathatjuk mai szavainkkal, szabad elvenni más feleségét, mi alapján kell meghozni a döntést. Elég annyit gondolni, hogy együtt biztos sokkal boldogabbak leszünk, mint a jelenlegivel. Szabad-e visszaélni az anyagiakkal, ha ezzel kiegyensúlyozottabb és látszólag boldogabb lesz az életem. Ki mondja meg, hogy mit szabad és mit nem szabad. Sokaknak ez a jelmondata, azt teszem, amit akarok, ne szóljon bele senki. És sokan azt mondják, hogy ma a szabadságnak ugye ott van a mértéke, a határa, amíg nem bántom ezzel másoknak a szabadságát. De ebben nincs benne az, hogy amíg nem bántom másoknak az érzéseit, az érzelmeit, nem lépek be talán a privát szférájába, nem bántom a szabadságát, tehet ő is, amit akar, de közben nem gondolkozom arról, hogy ezzel milyen sebeket és milyen fájdalmakat okozok. Azt mondja Pál apostol, hogy ez a fajta gondolkodás bármennyire is szabadnak tűnik, mégis rabság. Ezért testvéreim, adósai vagyunk, de nem a testnek, hogy a test szerint éljünk. Mert ha a test szerint éltek, meg kell halnotok, de a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok. Valamihez mindig hozzá van kötve a mi szabadságról való elképzelésünk. Pál azt mondja, vagy a testhez és a test vágyaihoz, vagy pedig a Szent Lélekhez. A Biblia most nagyon-nagyon röviden, és erre jó rá döbbenni, amikor szabadságról beszél, akkor elsősorban mindig lelki szabadságról beszél. Egészen megdöbbentő, hogy egy olyan könyv, amelyik felölel több évezredet, és egy olyan évezredeket, amikor mindig jelen volt a rabszolgaság, ahol rabszolga sorban tartottak embereket nagyon-nagyon sokáig, és ahogy rabszolga sorban tartottak embereket Jézus korában is. Egy fantasztikus lehetőség lett volna úgy beszélni a szabadságról, hogy töröljük el a rabszolgaságot, hiszen milliók és milliók éltek rabszolgaként, bármerre nézett Péter, János, Jakab, de akár Jézus Krisztus is. És amikor szabadságról beszélnek, akkor soha nem ez a kérdés. Nagyon keveset beszél a Biblia a rabszolgaság kérdéséről és rabszolgaságból való felszabadulásról. És mégis sokat beszél rabságról és szabadságról egy egészen másfajta dimenzióban. Arról, hogy az én fizikai életemen túl a lelki életem a szabad vagy sem. És amikor előkerül ez a kérdés, hogy emberek, teljesen mindegy, hogy fizikailag rabszolgák voltak, uralkodók, pénzemberek, vagy bárki más, előkerül ez a kérdés, hogy most keresztényként sok mindenre felszabadultam, akkor mit tegyek? Akkor a korintusi levélben Pálnak már figyelmeztetni kell őket, hogy minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. Hogy éljetek keresztényként helyesen a szabadságotokkal, és ne éljetek vele vissza. De hogyha ezt meg tudjuk tenni, azt tudni kell, hogy mit jelent igazából a keresztény szabadság. A Bibliában erre egy nagyon jó választ kapunk, mert nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Vagyis minket Isten szabadságra hívott el. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Szabad ember lehetsz. És amikor a szabadságról és a rabságról van szó, akkor ugye három terület kerül elő. Az egyik az, amiről beszéltem, a fizikai rabszolgaság, amiről viszonylag kevés szó van a Bibliában, persze megemlíti és beszél erről. A második az, amikor az emberek úgy élnek rabságban, hogy egy rossz teológiai gondolkodás köti meg őket. Ugye a Galata levélben sokat olvasunk arról, hogy a keresztény emberek végre szabadok lettek, de jöttek olyan tévtanítók, akik azt mondták, hogy nem igaz, nem szabad így szabadnak lenni, hozzá vagytok kötve a cselekedetekhez, és erre mondja a Pál, hogy ne engedjétek, hogy újra rabságba vonjanak titeket. A keresztény szabadság valami egészen másfajta dolgot jelent. De, és ez nagyon-nagyon fontos, van határa, van iránytűje, és van útmutatója mindig a keresztény szabadságnak. És a mai Isten tiszteleten azt szeretném, ha megértenénk, hogy hogyan tudok én keresztény emberként igazán szabad lenni. Hogy mennyivel más az a fajta szabadság, amiben mi élünk és élhetünk, mint az, amiben nagyon sokan élnek a világban. És erre fogalmaztam meg ezt a furcsa mondatot, hogy a keresztény szabadság az mindig összekötött szabadság. A keresztény szabadság azt jelenti, hogy én nekem az életemben az én szabadságról való gondolkodásom és a szabadságom megélése az mindig össze van kapcsolva valamivel és valakivel. És a keresztény embernek az életében ez Isten irántunk való szeretetével van összekapcsolva. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünknek arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. És ez az egészben a legfontosabb, amit szeretném, ha megértenétek. Hogy Isten szabadságot adott nekünk. Mit jelent? Hogy bármit megtehetsz. Bármit. Semmi nem akadályoz meg abban, hogy innen kimenve bárkinek neki támadj, bárkinek a feleségét elszeresd, bárkit kirabolj, bárkit becsapj, bármikor azt mond az atyai házban, hogy elég volt és elmegyek innen, mert egy ilyen szabadságra vágyom, ahol tékozolhatok, ahol kiélhetem a vágyaimat. És éppen a tékozló fiú története arról szól, hogy aki elment és azt gondolta, hogy szabad, a legnagyobb rab volt. Kiszolgáltatva a saját érzéseinek, érzelmeinek, vágyainak, és nézzük meg, hova juttatta ezt az embert. Ellenbe az atyai ház szabadsága valami egészen más volt. A Szentlélek által vezérelt ember szoros kötelékben van az Istennel, és így éli meg a szabadságát. Énekelni fogunk egy éneket, az 556-os éneket, nem tudom ki ismeri, remélem megtanuljuk és megszeretjük. A második sora így szól, a szabadságot keressük, amelyben alkothatunk, mint szabad emberek. Álmok valóra válthatón születnek, fák és virágok nyílnak mindenütt. Átölel minket jóságot teremtőnk, átölelsz minket, mint tér, mint idő. Vagyis hogyan éli meg a keresztény ember a szabadságát? Abban a bizalmi körben, hogy átölel engem az Isten szeretete. És amikor én meg akarom élni a szabadságomat, akkor ott van ez a határ. Hogy Isten szeretetén, Isten akaratán belül akarom ezt megélni. Ebben a koordinátorrendszerben hozom meg a döntéseimet. Nem az a lényeg, hogy mindennek mértéke az ember, hogy nekem pusztán mi a jó. Hadd mondjak erre egy nagyon egyszerű példát, és ezt nagyon sokan átélhetik, és most jó, lehet, hogy pont nem ezt élik át sokan, csak Ádám, meg néhányan, akik itt vannak, mert nem mindenkinek a nagy kérdése az, hogy elmenjek-e foci meccsre, de sok egyéb lehet az életemben, elmenjek-e ide, oda, amoda, egy egyszerű dolog. Mi alapján hozom meg a döntésemet? Elgondolkodok azon, elmenjek-e foci meccsre. Jó lesz, elmegyek, nekem jó, jól érzem magam, hazajövök és kész. De akkor eszembe jut, hogy igen, de itthon a családnak kell-e akkor éppen segíteni? Nincs-e valami más program? Nem kényszerez. Nem azért, hogy hú, most jónak kell lennem, meg szeretnem kell a feleségemet, hanem mégis van valami, ami meghatározza az én döntésemet. Persze, hogy döntetek úgy, hogy tök mindegy, mi van itthon, éppen takarítani kell, vagy valamit dolgozni kéne, én akkor is elmegyek meccsre, aztán kész, mert nekem az jó, jobb, mint itthon ülni, hanem befolyásol ezt. És a keresztény ember pont ugyanígy van, benne vagyunk Isten átölelő karjába, és azt mondom, hogy igen, megtehetem ezt a dolgot, persze, hogy megtehetem. De van egy szerető Isten, aki valamit mond erről, és nem teszem meg. Két okból. Azért, mert tudom, hogy szeret, legyen három ok. Tudom, hogy szeret, mert én is szeretem. És a harmadik, amire egy idő után rájön a keresztény ember, hogy azért, mert egyszerűen érdekből is, mert ez lesz nekem a legjobb. Mert hiába gondolta a tékozló fiú, hogy neki jobb lesz az atyai házon kívül. Amikor messzire került, akkor rádöbbent, hogy milyen jó volt nekem otthon, és hány keresztény ember van, ki azt gondolja, hogy az Istennek a szeretetébe be vagyunk zárva, össze vagyunk nyomorítva, nem tudom megélni a szabadságomat, bezzeg azon kívül, ott biztos jó lesz. Mennyire csodálatosnak tűnik az atyai ház a disznó vájú mellől. És milyen sokszor ilyen buták vagyunk, akkor tudunk örülni valaminek, amikor látszólag elveszítjük, vagy valóban elveszítjük. Isten pont azt akarja, hogy maradj itt az atyai háznál, éld meg itt a szabadságodat, éld meg itt ebben a védett környezetben, és hidd el, hogy akkor lesz neked jó. Mert nincs olyan, hogy csak így szabadság általában. Valaki irányít minket, valaki vezet minket. Azt mondja Pál apostol, hogy akiket Isten lelke vezérel, azok az Isten fiai, és azt mondja, hogy a testnek vagyunk akkor adósai, ha nem eszerint élünk. És ezt a vágyat, ezt meg kell ölni az emberbe. És itt jön egy nagyon nehéz rész, azért erről hadd beszéljek még néhány szóba. A Galata levélben Pál apostol ezt írja, mert ti testvéreim szabadságra vattok elhívva, csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Értjük ezt a szót, hogy ürügy, hogy az ember valami kifogást keres, hogy látszólag éljünk úgy, mint keresztények, látszólag csomagoljunk be a tetteinket a keresztény szabadságnak a szép kifejezésébe, és közben éljünk valami egészen mást, közben a vágyainkat akarjuk kiélni. Az értelmező kéziszótárban megkerestem, és nagyon szépen leírja, hogy mit jelent az ürügy, alaptalan. Van olyan dolog, aminek ez nincs alapja, de ráfogjuk mégis. Kitalált, színlelt, nem valódi. Valamilyen ok, amellyel valaki el akarja leplezni cselekvésének, vagy a cselekvés elmulasztásának igazi okát, célját. Tehát nem mondja meg őszintén, hogy miért akarja megtenni, vagy éppen miért nem teszi meg, hanem valami ilyen kitalál rá valamilyen indokot. Ugye a színlelt szóra nekünk keresztényeknek van egy nagyon szép keresztény szavunk, amit mi sokat használunk, és ez nem más, mint a képmutató. Az ember képmutatóvá válik a keresztény szabadságnak nevezett valamilyen érzelem alatt. Rettenetes, amikor ilyen emberek találkoznak. Akik látszólag keresztények, látszólag a lélek vezeti őket, de mindez csak egy képmutatás, és azt mondja Pál, hogy ennek súlyos következményei vannak, és ha megnézzük, ennél kifejezőbben a mai világot nem lehetne leírni. Ami igazán megrázó, hogy Pál apostol itt nem a világi emberekről beszél, hanem azokról a keresztényekről, akik rosszul értelmezik a szabadságot. Mert azt mondja, hogy ti szabadságra vagytok elhívva, és ez egy nagyon jó dolog, amit beszéltem, ez az Isten kegyelmébe, szeretetében megélt védelemben lévő szabadság. De nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ha pedig egymást marjátok és faljátok, vigyázzatok, hogy egymást el ne emészszétek. Azt mondja Pál apostol, hogy azok, akik rosszul élik meg a szabadságukat, azok a keresztény gyülekezeten belül is és azon kívül is egymást fogják marni és felfalni. És ez a marni szó, ez egyrészt valóban a megharap szót jelenti, átvitt értelembe pedig azt jelenti, hogy megsebzi a lelket, vág, tép, szaggat szemrehányásokkal. Azt mondja, hogy a látszólagos szabadságot élő keresztények, azok egymást szaggatják szemrehányásukkal, és egymásnak a lelkét megsebzik. És ha megnézzük a világban, ez történik, a világ tele van sebzett lelkű emberekkel, amikor a sebet egy másik ember okozta a látszólagos szabadságának a kiélésében. Mert az volt a lényeg, hogy neki jó legyen, ő boldog legyen, ő sikeres legyen, és hogy milyen áron, milyen sebeket hagy maga után mások szívébe, lelkébe, életébe, ez egyáltalán nem érdekli. És egészen ijesztő, hogy azt mondja Pál, hogy egy keresztény ember is vissza tud csúszni ide. És azt mondja, hogy ti ne így éljetek a szabadságotokkal. Hadd mondjak valami nagyon-nagyon különöset. Én azt gondolom, hogy ha valakit meg akarnánk ismerni, hogy milyen ember, ha nekem valaki azt mondaná, hogy figyelj, szeretnéd megismerni ezt az embert? Hogy lehetséges ez? Én annyit kérnék tőle, hogy hadd nézzem meg ennek az embernek az elmúlt egy hetét egy néma filmben. Mert nem érdekel, hogy mit mond. Az érdekel, hogy milyen az arckifejezése, az érdekel, hogy mit tesz, ez mutatja meg igazán, hogy milyen. Mert szavakkal sok mindent lehet mondani. De hogy milyen igazából az ember, azt a tettei mutatják meg. Hogy él a szabadságával, azt igazából a tettei mutatják meg. És erre lehetne erről hosszan beszélni, ugye igazából egy nagyon jó kohó és egy nagyon jó gyakorló terület, az mindenképpen a házasságnak az intézménye. Ott lehet ezt egészen, és most pozitív módon mondom, ezt lehet gyakorolni. És persze, ha Istennel ezt meg tudjuk valósítani, és Isten előtt itt tudjuk élni az életünket, akkor ez igaz lesz a házasságunkra is, a családi életünkre. Nem én találtam ezt, az idős János apostol mondja, ha valaki azt mondja, szeretem Istent, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szereteti Istent, akit nem lát. Aki szabadság címszó alatt átgázol másokon, ahogy itt a görög kifejezés mondja, szaggat szemrehányásokkal és egyéb dolgokkal, az nem mondhatja közben, hogy ő mennyire szereti az Istent, vagyis mondhatja, csak nem lesz hiteles. Hadd fejezzem be Pál apostolnak a biztatásával, ha már rég Krisztus gyermeke vagy, Krisztus szabadságra szabadított meg, álljatok tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Amíg itt élünk, ez egy állandó harc, az óemberünk törekszik a saját szabadságára, hogy az ember ki tudja élni a vágyait és sok-sok mindent. És azt mondja Isten igéje, hogy ne legyél újra rab, ne menj oda vissza, ahonnan Isten megszabadított. Isten téged a Krisztus szabadságára szabadított meg, és állj meg szilárdan ebben, napról napra. Napról napra tudj úgy dönteni, hogy átölel Isten kegyelme és Isten szeretete, és ebben a kegyelemben és ebben a szeretetben élem az életemet. Amen. Imádkozzunk. Adj szabadságot lelked erejével, hirdettesd bűneink bocsánatát. Add minden ember szeretetben éljen, testvér a testvért hűnölelje át. Átölel minket, jóságot teremtünk, átölelsz minket, mint tér, mint idő. Amen. Isten igére válaszul, énekeljük el az 556-os énekünket. Készülés közben úgy fogalmaztam meg, hogy ez egy egészen modern svéd ének, aztán rájöttem, hogy tényleg olyan gyorsan telik az idő, mint ebben a énekben is énekeljük, hogy 1930-as, 40-es években született ének, az lassan már 100 éves, de mégis modern és mégis friss, és sokak számára talán ő új lesz. Én remélem, hogy ezt meg tudjuk tanulni, és remélem, hogy sokszor eszünkbe fog jutni az egész ének, de különösen a második és a negyedik verszaka. Ki az, aki ismeri ezt az éneket? Jó? Mondhatnám azt, hogy hál' Istennek kevesen, mert a többieknek új lesz, de aki ismeri, azt kérem, hogy énekelje, talán egy kicsit meg is tanuljuk majd. Isten békessége minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.